Kedves testvéreim, Isten igéje Mózes második könyvének 20. fejezetéből szól hozzánk. Mózes második könyvének 20. fejezetéből a 4. verstől a 6. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket mondja Isten. Ne csinálj magadnak faragott képet, vagy valami hasonmást arról, ami fenn az égben, vagy lenn a földön, vagy a vizekben, a föld alatt van. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák vétkét a fiakon, harmad és negyedízig, azokon, akik gyűlölnek engem. De irgalmasságot cselekszem ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Kedves testvéreim, a Heidelbergi KT vezérfonalát követve ezeken a vasárnapokon a parancsolatokról, az úgynevezett 10 parancsolatról van szó közöttünk. Azt gondolom, hogy nagyon megoszlik általában az emberek véleménye és látása a parancsolatokkal kapcsolatosan, és természetesen most azokról beszélünk, akik ezeket a parancsolatokat valamilyen módon ismerik. Lehetne arról szólni, hogy ezeket a parancsolatokat ma már a társadalom többsége nem ismeri, ezért is szorgalmazza egyház kerületünk is azt, hogy kerüljön minden vasárnap felolvasásra a gyülekezetekben a 10 parancsolat, hogy ez valamilyen úton, módon beivódjon a mi szívünkbe, lelkünkbe és a felnövekvő generáció szívébe. De akik még ismerik is e parancsolatok sorát, azok is sokféle képpen gondolkoznak ezekről. Nagyon sokan vannak, akik azzal hitegetik magukat, hogy képesek ezeket a parancsolatokat megtartani, és ha megtartják ezeket, akkor ezzel ki is érdemlik Isten jóságát, nem csak ide a földi életükre nézve, hanem a haláluk után az örök életre nézve is. De van egy másik fajta szemlélet is, általában azok az emberek vallják, akik megismerték már Isten kegyelmét Jézus Krisztusban, ők sokszor hajlamosak a parancsolatokat félredobni, azt mondván, hogy ez az Ószövetség része, és mivel Krisztus betöltötte a törvényt, ezért talán már nincs is többé szükség a törvényekre. Azonban azt kell lássuk, és a KT-nk nagyon jól és tudatosan ragadja meg a törvény példáját és témáját, hogy a látásunk szerint a törvény a hívő ember életében nem dobható ki, hiszen az Isten felé való hálának, amely Jézus Krisztusért van a mi szívünkbe, az Isten felé való hálának a vezérfonala a törvény. Szoktuk kérdezni egymástól, mikor valaki jót tesz nekünk, hogy jaj, hogy is háláljam meg? És van egy gondolat a mi szívünkbe, lelkünkbe ilyenkor, hogy valami jót hogyan szeretnénk meghálálni, de azért tesszük fel ezt a kérdést, hogy jaj, hogyan is háláljam meg, mert szeretnénk, ha a hálánk az valahogy annak a szívében is célt találna, akifelé hálásak vagyunk. Isten jót tett az emberrel, és aki fölismeri Jézus Krisztust, mint Isten jótéteményét, tökéletes jótéteményét, annak föl kell tenni ezt a kérdést is, hogy hogyan hálálhatom én meg, mennyi édesatyám neked azt, hogy te elküldted a fiadat, hogy őt megbüntetted az én bűneimért, hogy ő érette én szabad vagyok, hogy bűnbocsátom-e és örökértem, hogyan hálálhatom ezt meg neked? És amikor keressük ennek a módját, hogy hogyan háláljuk meg Istennek az ő jótéteményét, akkor elénk tárul a törvény, amelyben Isten arról beszél, ott régen, az Ószövetség idején, hogy mi az, ami kedves neki. Ami hálánk azt jelenti, hogy igyekszünk Isten kedvébe járni úgy, ahogyan azt tetszik neki. És a törvénynek van egy ilyen aspektusa, egy ilyen üzenete, hogy Isten azt mondja az embernek sok ezer évvel ezelőtt, ember, ez tetszik nekem. Ha te hálás akarsz nekem lenni, akkor élj ennek megfelelően. Kedves testvéreim, a hívő emberek életében a hála és az Isten törvényének való megcselekvése egy életforma. Mi nem csillagokhoz, nem hangulatokhoz, nem emberekhez, nem divathoz, nem Istentől idegen életfilozófiákhoz alkalmazkodunk, hanem magához Istenhez, és mégpedig úgy, ahogyan ő számunkra magát kijelentette. A törvény szerint igazítjuk az életünket Istenhez, akinek hálások vagyunk. Az első parancsolat arra emlékeztet bennünket, hogy Isten a szabadító, hogy ő az egyetlen Isten a világ mindenségben. Ő az Ura mindennek. A második parancsolat, amelyet ma tárgyalunk, azt mondja meg nekünk, hogy ezt az egyetlen Istent hogyan lehet helyesen és igazán tisztelni. Hogyan állhatunk meg előtte? Az első parancsolat megtiltja az embernek azt, hogy bálványokat imádjon. Mert Isten azt mondja, hogy én vagyok az egyetlen Isten, az élő, aki van, aki volt és aki lesz. A második parancsolat pedig azt tanítja meg nekünk, hogy ne tiszteljük Istent magunk kitalálta módon. Ha már elfogadjuk, hogy ő az Isten, az egyetlen Isten, akkor ne essünk abba a hibába, hogy elkezdjük őt úgy tisztelni, ahogyan az ő előtte nem kedves, sőt egyenesen talán éppen utálatos. Csak azért szúrom most itt közbe ezt a rövid kis dolgot, mert vannak itt közöttünk más felekezetből valók is, és talán már találkoztunk mi magunk is ilyen beszélgetésekben azzal, hogy akár a római katolikus, akár a luteránus 10 parancsolat felosztás nem olyan, mint amilyennek azt mi használjuk. Az ő általuk használt parancsolat felosztásban az első és a második parancsolat tulajdonképpen az első, és ők a 10. parancsolatot, amit mi 10. veszünk, azt osztják ketté. Kijön a 10-es szám mind az összes felekezetnél, de különböző ennek a tartalmi felosztása. Mi így vettük ezt, így használták egyébként a zsidók is ebben a felosztásban a 10 parancsolatot, és így magyarázzuk ezt most hitvallásunk vezérfonalát is követve ezzel. Azt gondolom, testvérek, hogy újból és újból el kell azt mondjuk, és ennél a parancsolatnál különösképpen is, hogy az ember Istennel való szövetség törése az embert átformálta. Nem akárhogyan, nem elsősorban fizikumunkban formált át bennünket, amit mi a legnagyobb tragédiának szoktunk látni, hanem sokkal inkább átformálta az ember szívét, a bűneset. Azt mondja a Szentírás, hogy az ember szíve megromlott. És hogy ez alatt mit ért a Szentírás, azt nagyon fontos nekünk megérteni. Addig, amíg a bűneset meg nem történt, az ember szabadon cselekedte Isten parancsát és Isten akaratát nap mint nap. És ez volt az első ember, a bűntelen ember igaz Isten tisztelete. Szabadon és jó szívvel tette meg azt, amit a Teremtő Atya rábízott, amit neki adott feladatul, amit neki parancsolt. Azonban a bűnesetet követően, láthatja ezt bárki, aki elolvassa a Biblia első 4-5 lapját, az ember szíve megváltozott. És az ember szíve úgy változott meg, és ezt nevezi romlásnak a Biblia, hogy az embernek egy vágya és egy célja maradt, megtenni azt, amit én akarok. Mert olyan lettem, mint az Isten. És innentől kezdve nem kell nekem az Isten akaratát tennem, hanem azt kell tennem, amit én akarok. A bűneset után az ember játssza az Istent, és a bűneset utáni ember szívének romlása azt jelenti, testvérek, hogy az ember végtelen önimádatba süllyedt. Önimádatba süllyedt. Az a szent, amit én akarok, és aki nem hajlik meg az én akaratom előtt, az vesszen mind. Ez az ember szívének a romlása. Többé nem az a lényeg, hogy Isten mit akar, többé nem az a fontos, hogy Istennek engedjek, hanem egy fontos dolog van, hogy a saját akaratomat véghez vigyem. Az Istentől kapott erőkkel és jogokkal az ember innentől kezdve helytelenül él. Mert az többé már nem az Isten dicsőségére használta az ember, hanem a maga hasznára. És ezzel együtt az ember szíve és a gondolkozása romlásával együtt változott meg az ember Isten képe is. És az ember elkezdett úgy tekinteni Istenre, mint egyenrangú partnerre. Ezért van az, hogy az ember parancsolgat az Istennek. Ezért van az, hogy az ember sokszor számon kéri az Istent. Mert úgy gondolja, hogy mi egyenlőek vagyunk. Én már Isten vagyok, úgy, mint ő. S ha ő számon kér, akkor én is számon kérhetem őt. Az ember szabadnak gondolja magát mindenre. És ez a szívnek az igazi romlottsága. Azt gondolja az ember, Isten elégedjen meg azzal, ahogyan a tiszteletet tőlem kapja. Majd én eldöntöm, hogy milyen tiszteletet adok neki, és az Isten elégedjen meg azzal. Máskor az ember értetlenkedik. Miért nem jó az Istennek az a mód, ahogy én őt szeretem? Miért akar tőlem mást? Legyen már egy kicsit megértő velem, és fogadja elő azt, hogy én így tudom őt szeretni. Nagyon megdöbbentő az embernek ez a habitusa, ez a gondolkozás módja, ami a születés óta bennünk van, testvérek. Mi az oka ennek? Az, hogy Istent nem ismerjük, vagy hogy Istent éppen félre ismerjük. Azért van ez így, mert Isten kijelentését nem akarjuk meghallani, nem akarjuk komolyan venni. Az így gondolkozó Isten, ember, aki így gondolkozik Istenről, elégedjen meg azzal, amit én adok neki, szeresse azt, amit én szeretek, ne szóljon bele az életembe, az így gondolkozó ember, testvérek, nem ismeri Istent. Méghozzá nem csak Isten személyét, hanem Isten személyének legalább három nagyon fontos jellemvonását. Amíg mi azt gondoljuk, hogy Istent úgy tiszteljük, ahogy akarjuk, amíg úgy gondoljuk, hogy Isten elégedjen meg azzal, hogy kap tőlünk valamit, amíg ez a mi gondolkozásunk és ez a mi hálánk vezérfonala, addig a mi Isten képünkkel komoly problémák vannak. Mert az azt jelenti, hogy mi nem ismerjük Isten szabadságát, testvérek. Nem ismerjük Isten szabadságát. Az az ember, aki a második parancsolatnak ellene szegülve megpróbálja Istent valahogy megfoghatóvá tenni, valahogy kiábrázolni, nem ismeri meg és nem ismeri Isten szabadságát. Mert akkor tudná azt, hogy Isten megfoghatatlan. Az ember számára megfoghatatlan. És ezért őt nem tudjuk megfoghatóvá tenni. Hiába szeretnénk birtokolni őt. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Nem csak azért, mert Isten lélek, ahogy a Szentírás mondja, hanem azért is, testvérek, mert Isten és közöttünk óriási különbség van. Az az óriási különbség, hogy mi nem vagyunk Istenek. És mi nem tudjuk az Istent befogni. A valóság az, hogy mindent Isten csinál a Földön, testvérek. Ő az, aki választ. Ő az, aki akar. Ő az, aki dönt a dolgok felől. És az embernek nincs módja Istent ebben a szabadságában korlátoznia. Ha mi Istent be akarjuk szorítani bármilyen képbe, bármilyen tárgyba, az azt jelenti, hogy nem ismerjük el Isten szabadságát. De az is igaz, hogy aki Istent valamilyen módon meg akarja fogni, ki akarja ábrázolni, nem ismeri Isten fenségét sem. Isten úgy jelenik meg a Szentírásba, mint aki megközelíthetetlen az ember számára. Testvérek, nem tudjuk Istent ábrázolni, mert nincs róla képünk, amely alapján egyáltalán megformázhatnánk. És miből is formálná meg az ember Istent, ami méltó lehetne hozzá? Van olyan nemes anyag a Földön, ami valamilyen módon az Isten fenségét visszaadná? Van valami olyan anyag? Az emberek sokáig az aranyt tartották a legértékesebb aranynak, és azt mondja a Biblia sok ezer évvel ezelőtt, hogy nem ezüstön és nem aranyon váltattatok meg, mert az az Isten előtt semmi. Lehet, hogy a Földön a minden, a cél, a csúcsok csúcsa, azt mondja, arra kevés volt, hogy az Isten előtt bármilyen váltságot szerezzen. Az Isten előtt mindez nulla. Vajon, ha nincs megfelelő anyag, amivel az Istent ki tudnánk ábrázolni, nem megcsúfolásai Istennek minden ábrázolás, amivel őt megpróbáljuk megfoghatóvá tenni? De aki így gondolkozik Istenről, hogy őt majd birtoklom, ő majd örüljön annak, ahogyan én őt tisztelem, ebben, abban, így vagy úgy, az valószínűleg nem csak Isten szabadságát és fenségét nem ismeri, hanem nem ismeri Isten szövetségét sem. Mert az Isten szövetsége, testvérek, azt jelenti, hogy az Isten kapcsolatba lépett velünk. Az Isten kapcsolatban van velünk. Ezért nem kell őt kiábrázolni ahhoz, hogy mi kapcsolatba kerüljünk vele. Mert az ő szövetsége azt jelenti, hogy ő velünk van. Így mondja a Szentírás, hogy ő közel van az övéihez. Sokkal közelebb, mint mi azt gondoljuk. Sokkal közelebb van hozzánk, mint egy tárgy, amiben őt megfoghatóvá tehetnénk. Mert az csak egy néma, üres tárgy lenne. Az Istenről azt mondja a Biblia, hogy olyan közel van hozzánk, hogy belát a szívünkbe, a gondolatainkba, és ismer bennünket úgy, ahogyan senki sem ismer bennünket. Hadd mondjam azt, hogy úgy ismer bennünket, ahogy mi sem ismerjük magunkat. Ilyen közel van hozzánk. És aki azt gondolja, hogy mégis szükség van valamiféle ábrázolásra, az nem veszi számba ezt, hogy az Isten szövetsége az egy sokkal valóságosabb és egy sokkal igazabb kapcsolat, mint amit az ember bármiféle tárgyal kapcsolatosan kialakíthat Istennel kapcsolatban. Hogyan jelentkezett ez az egész probléma az Ószövetség idején, amit Isten a második parancsolatban helyre igazít? Nagyon érdekes, hogy ott keletkezik ez a probléma legelőször, amikor ez a parancsolat születik. Amikor ez a parancsolat születik, Mózes a Sínai hegyre megy, hogy Isten parancsolatait tanulja, és elhozza a népnek. És közben mi történik ott lenne a Sínai hegy lábánál? A nép türelmetlenkedik, és azt mondja Áronnak, hogy csináljál most már nekünk valami Istent ide. Csináljál valamit. És akkor a 2 Mózes 34.4-ben azt olvassuk, hogy Áron készít egy aranyborjút, fölállítja a nép előtt, és mit mond? Ez a te Istened, aki kihozott téged Egyiptom földjéről. Jól kell lássuk, testvérek, hogy a második parancsot a helyes Isten tiszteletet szabályozza. Nem arról volt szó, hogy ez a nép onnantól kezdve azt gondolta volna, hogy ez az aranyborjú hozta ki őket Egyiptomból. hanem egyszerűen arról van szó, hogy a láthatatlan Istent, akinek a szolgája volt Mózes, és aki most nincs itt, és nem tudjuk, hogy az Isten is hol van, megpróbálja kiábrázolni Áron. Csinál egy borjú szobrot, ami az erőnek a szimbóluma, vagy a jelképe. És azt mondja, ez a te Istened. Ilyen a te Istened. És amikor a nép leborul ezelőtt a szobor előtt, akkor nem arról van szó elsősorban, hogy Jahvétől, Istentől elfordultak volna, hanem arról van szó, hogy a láthatatlan Istent most így teszik a maguk számára foghatóvá, kézzel foghatóvá. Amikor megjelenik Mózes, akkor összetöri ezt a szobrot, mert Isten már a hegyen elmondja neki, hogy baj van odalent. Az emberek olyan módon kezdtek el engem tisztelni, ahogy én nem akarom, hogy engem tiszteljenek. Mózes lejön a hegyről, és összetöri ezt a szobrot, majd jön újra a díszparancsolat, és elhangzik Isten népe felé ez a parancs, hogyha ti engem tisztelni akartok, akkor így, ilyen módon, ahogy ezt megpróbáltátok, nem tehetitek. Később, a királyok korában, amikor Izrael már túl volt a honfoglaláson, és elmúlt legalább 120 esztendő az első három király uralkodása után, lett egy perpatvar, hogy ki legyen a következő uralkodó, és a 12 törzs megoszlott ebben a kérdésben, és az ország ketté szakadt. És a ketté szakadt országrésznek azon felében, amelyben nem esett bele Jeruzsálem, a jeruzsálemi templom, amelyet Salamon király épített az Isten tiszteletére. Nos, abban az országrészben Jeroboám, az uralkodó, fölállítatott két szentélyt, az egyiket Bételben, a másikat Dánban, és abba beállított két aranyborjút, és azt mondta azoknak a törzseknek, akik azt kérdezték tőle, hogy na de hát most már Jeruzsálem a másik ország részbe esik, aztán hogy imádjuk mi az Istent, azok bennünket nem annyira szeretnek, meg mi se őket. Szóval ez a Jeroboám azt mondta az embereknek, hogy itt van az Isten, Bételbe meg Dánba. Itt vannak az aranyborjak, imádjátok itt az Istent. Nem kell elmenni Jeruzsálembe. Ez ugyanolyan értékű tisztelet, mint ha elmennétek oda. Ez a bűn, Jeroboámnak a bűne, olyan súlyos bűn lett, hogy ezt követően az Isten elleni bűnnek a mértéke lett. Aki olvassa az ószövetségi krónikákat, gyakran fog ezzel a fordulattal találkozni, hogy XY nem távozott el Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkétől, aki vétekbe vitte Izraelt. Ez egy etalon lett, amihez mérték embereknek a értékességét vagy a bűnösségét. Az a bűn, hogy Jeroboám két aranyborjút állítatott, és azt mondta a zsidóknak, itt az Isten. Tiszteljétek csak nyugodtan, itt és ilyen módon az Istent, ahogy én ezt elétek adom, mert ez nyilván kedves az Isten előtt. És az emberek mentek és hajbókoltak, és még jól is esett nekik mindez, nem kellett Jeruzsálemig menni, az Isten ott volt kézzelfoghatóan közöttük, mert ha Jeruzsálembe elmentek, a szentek szentjében nem láthatták a szentládát, a frigyládát, nem láthatták Istent, de az embereknek jól esett, hogy ott van egy borjú szobor, és azt gondolhatták, hát itt van az Isten közöttünk és velünk. Tudjuk, hogy ez mindenféle fajta bűnbe vitte bele a népet. Az Egy Királyok 12.30-ban azt olvasjuk, hogy a nép körmenetben járt a szobor előtt. Azonosították a szobrot Istennel. Ott körmeneteltek körülötte. Aztán Hóseás könyvében olvasunk olyanokat, hogy csüktek az emberek ezeken a szobrokon. Aztán azt olvasjuk, hogy csókolgatták ezeket a szobrokat. Jeremiás próféta könyvében, a 7. fejezetben azt olvassuk, hogy az emberek azt mondták egymásnak, még ott a déli ország részben is, hogy itt van az Isten temploma, az Úr temploma velünk, nagy baj közöttünk és velünk nem eshetik. Mert még azok is, akik az Istent imádták ott Jeruzsálembe, szobor nem lévén, a templomot azonosították Istennel. És azt mondták, itt van az Úr temploma, nem jöhet ide ellenség, nem eshetik baj a Jeruzsálemnek, mert áll az Isten temploma. Elfelejtkeztek arról, amit annak idején Salamon a templom szentelő imájában mondott, az az ember, aki azt a templomot építette, ugyanis így beszélt, lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem foghatnak be téged. Hát még ez a ház, amelyet én építettem. Maga Salamon tisztában volt azzal, hogy a ház az nem egyenlő Istennel. Kedves testvéreim, miért tették az emberek ezt az Ószövetségben újra és újra? Miért ragaszkodtak ahhoz, hogy az Istent valamilyen formában megszemélyisítsék, tárgyasítsák? Azért, hogy megnyerjék Istent maguknak. Abban a meggyőződésben voltak, hogy ezen kiábrázolások által Isten velük van, és ők nyugodtan várhatják az Isten napját. Itt van az Isten, birtokoljuk őt, itt van velünk. És mi várhatjuk az Isten napját, mert meg fog bennünket dicsérni, hogy mi beengedtük őt az életünkbe. Isten azonban a második parancsolatban mindezt szabályozza. És nem egyszerűen szabályozza, hanem nagyszerűen. Azt mondja, hogy ne csinálj. Ne csinálj semmilyen ábrázolatot rólam. Se faragott képet, se semmihez hasonlót, ami körülötted a világban van, levegőben, földön vagy a vizek alatt. Semmihez ne hasonlítsál engem, mert én nem olyan vagyok. Nem magyaráz Isten túl sokat. Azt mondja, ne tedd, ne tedd. És ezért fölösleges azon vitatkozni, a második parancsolatot ismerve, hogy meddig mehetünk el. Isten azt mondja, hogy ne tedd. Engem ne akarjál semmilyen földi tárgyhoz, alkotáshoz hozzá ragasztani és hozzá kötni. Ne csináld ezt. És hogy mutassa Isten ennek a fontosságát, amit itt a második parancsolatban mond, kivételesen beszél a várható következményekről. Arról, hogy miért mondja ezt, hogy ne tegyed. Mert azt mondja, hogy ha mégis ellene mész az én akaratomnak, és úgy tisztelsz engem, ahogy én nem akarom, akkor ennek következménye lesz. Következménye lesz. Ez elhat. Messzebb, mint gondolnád. Ez nem marad köztem és közted, hanem ez túlmutat rajtad és rajtam. Azt mondja Isten, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakon harmad és negyed ízig, azokon, akik engem gyűlölnek. Mindenek előtt szeretném leszögezni, hogy ez nem egy automatizmus, testvérek, ami alól nem lehet kiszabadulni. Isten nem ezt mondja, hanem azt mondja el ezen a helyen, hogy következménye lesz annak, hogyha te nem úgy tisztelsz engem, ahogyan én azt megparancsoltam. És ahogyan azt én elvárom tőled. Következménye lesz. Igen, testvérek, a gyermekek általában azt csinálják, amit tőlünk felnőttektől látnak. Megkérdezhetjük, hogy kire ütött ez a gyerek, leginkább ránk, akik ott vagyunk körülötte. És ha látunk benne valami megvetendőt, valamit, amitől nagyon undorodunk, akkor vegyük tudomásul, hogy az ott mi vagyunk, akiktől ellátta, akikről leutánozta. Ezek mi vagyunk? Testvérek, ha egy ember úgy nő föl, hogy az Istent egy szobornak látja, ha úgy gondolja, hogy ez a kedves az Isten előtt, akkor már jön a következő generáció, aki még inkább így fogja ezt gondolni. És azt mondja Isten, hogy nem jó út ez az én tiszteletemre. Meg fognak bűnhődni, akik engem beszorítanak ilyen keretek közé, harmad és negyed ízig is, akik gyűlölnek engem. És ezért mondjuk azt, hogy nem automatizmus, Mert azt mondja Isten, hogy akik gyűlölnek engem, ha valahol valaki fölébred és azt mondja, hogy megértettem, hogy nem ez az Isten helyes tisztelete, és szakít ezzel, akkor megnyit egy másik utat, amiről azt mondja Isten ebbe a parancsolatba, hogy irgalmasságot cselekszem azokkal ezerízíglen, akik szeretnek engem és parancsolataimat megtartják. Azokat én szeretem. Ezerízíglen, végtelenül szeretem. Akik tisztelnek engem, megtartva az én parancsolataimat úgy, ahogy én azt eléjük adtam. Nincs automatizmus. Nincsen előre elrendezett sors, hogy ennek így kell lenni, mert apám is Isten tagadó volt. Vagy azért, mert ez vagy az úgy tanította nekem, hogy az a kedves Istennek, ha leborulok itt ebbe a sarokba, meg abba a sarokba, ezelőtt a feszület előtt, vagy azelőtt a szobor előtt, ki lehet belőle szabadulni. És azt mondja Isten, hogy irgalmasságot teszek ezer íziglen azokkal, akik inkább az én parancsolatomnak engednek, és úgy kezdenek el engem tisztelni, ahogyan az kedves előttem. Kedves testvéreim, a református felfogás, amit tanítok közöttetek, elveti Isten mindenféle kiábrázolását, engedve a Szentírás tanításának. Nem a képzőművészetet vetjük el. Nem azt mondjuk, hogy nem lehet festményeket csinálni tájakról, emberekről, szituációkról, helyzetekről. Nem azt mondjuk, hogy nem lehet kifesteni azt, ami bennünk van, ahogy ma szokták ezt mondani a művészek. De nem tesszük a művészet tárgyává Isten személyét. Nem tesszük azt. Azért nem tesszük, mert Isten azt mondta, hogy ne tegyük ezt. És ezen mi nem magyarázunk sokat, hanem egészen egyszerűen csak engedni akarunk Isten parancsának. Az embernek a természete az, hogy a kép alapján gondolja el a valóságot. És ami ebben az esetben különösképpen is veszélyes, hogy sokszor a képek alapján, az ábrázolások alapján kezdünk Istenről gondolkozni. Ez egy nagy törvény a világban, hogy amilyen képeket látunk, azzal kezdjük azonosítani a valóságot. Testvérek, higgyék el nekem, hogyha a televízióban nem látnának az emberek minden este legalább egy házasságtörést a filmekbe, akkor nem volna ennyi házasságtörés. Ha az emberek nem látnának agressziót napi több órán keresztül a televízióban, akkor nem volna ekkora agresszió körülöttünk. Az ember ilyen. Lát egy képet, egy szituációt, és azt kezdi róla gondolni, hogy az a valóság. Hogy az a valóság. Hogy az történik valójában. Miközben színészek vannak, miközben talán csak éppen formálás van, tudatformálás van, az ember becsapja az. Becsapja az, amit lát. Ez az ember természete, és ez sajnos fordított értelemben is igaz, nem győz mindig a jó. Még ha az amerikai filmek százából mondjuk 99-ben győz a jó a végén, azért testvérek tudják velem együtt azt, hogy ez az arány egyáltalán nem ilyen jó. Nem mindig győz a jó, és van, amikor a jót lenyomják, és van, amikor a jó elhallgattatik, mert nem így van, nem ez a valóság, hogy a végén a jó mindig felülkerekedik. Ez az álom. Ez az, amit mi gondolunk, de nem tapasztalunk. Ez az, amiben mi hiszünk, de nem szokott bekövetkezni. Kedves testvéreim, Isten nem öreg, nem szakállas, nem szenilis kis öreg ember, aki ül valahol egy trónon, ami jól meg van faragva. Mi ugyan ezt szoktuk róla gondolni, mert láttunk képeket, és a képek beütek a gondolatainkba, és azt gondoljuk, hogy ez a valóság. Jézust is szeretjük kékszemű, szőke vagy szőkésbarna, hosszúhajú embernek látni. Megkérdeznek valakit, hogy mondja el, hogy szerintem hogy nézett ki Jézus, biztos, hogy ilyennek fogja elmondani, mert ilyennek láttatták. Az ábrázolások. És ez már most megköt minden területen bennünket, hogy őt ilyennek gondoljuk. Ezért arra hívunk mindenkit, testvérek, hogy Isten kijelentésének engedve éljük meg az Isten tiszteletünket. Ne ábrázoljuk Istent, ne tartsuk helyesnek ezt a dolgot, hanem lássuk ennek a parancsolatnak az óvó, féltő jellegét, ahol Isten azt mondja, ne tedd ezt meg. Ezért van az, hogy hirdetjük az igét, és a református kultuszhelyek is ennek megfelelően vannak berendezve. Nem véletlen az, hogy a szószék van a református kultuszhelyeken középen, ahova mindenki oda lát. Ennek az az oka, hogy az eleink azt értették meg, hogy a templomban az igét kell hirdetni, így jelenik meg Isten közöttünk, hogy Szent Lelk által szólja az igét, és nekünk arra kell függeszteni a tekintetünket, szívünket és lelkünket. Nem véletlen az egyszerűség. Nem azért van, mert mi nem szeretjük a művészetet, hanem azért van, mert úgy ítéljük meg, hogy mindenféle fajta kép vagy ábrázolás csak elvonná a mi figyelmünket Istenről, és arra adna lehetőséget, hogy itt ülvén gondolkozzunk azon, amit ott látunk, miközben azt hisszük, tanítjuk és valljuk, hogy Isten ma is az ő igéje által közelít hozzánk. Kedves testvéreim, hadd bátorítsalak benneteket arra, hogy dobjatok ki az életetekből, a háztartásotokból mindent, minden olyan tárgyat, ami az élő Isten helyébe lépett az életetekbe. Amin keresztül úgy gondoljátok, hogy itt van az Isten velem. Mert amíg így gondolkozunk, addig az azt jelenti, hogy nem ismerjük Istent. Amitől segítséget vártok, azt gondolva, hogy ezekben és ezek által itt van az Isten velem és köztünk, dobjátok ki, mert Isten azt mondja, ne zárjál engem tárgyakba. Ne ábrázoljál ki engem, ne kössél engem hozzá ehhez vagy ahhoz, mert előbb-utóbb az lesz a tereménységet tárgya. Kedves testvérek, amihez jobban ragaszkodunk, mint magához, Istenhez, még ha Istennel kapcsolatos is a mi életünkbe, az mind elvon bennünket Istentől. Az mind elvon bennünket Istentől. És azt a gondolatot adja nekünk, hogy abban van az Isten. Így válnak tárgyak, gyakorlatok, megszokásokká, és tulajdonképpen Istennel azonossá. Isten azt mondja ebben a parancsolatban, ne csinálj magadnak faragott képet, vagy valami hasonmást arról, ami fenn az égben, vagy lenn a földön, vagy a vizekben, a föld alatt van. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák vétkét a fiakon, harmad és negyedízig, azokon, akik gyűlölnek engem. De irgalmasságot cselekszem ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Amen.